3% alatti hiányt és csökkenő államadósságot biztosít az elfogadott költségvetés. Az ellenzék szerint romlik az életszínvonal. Kétharmados többsége van a Szociálliberális Szövetségnek Romániában. Viktor Ponta tárgyalna az RMDS-szel. Cipős doboz akció, több mint 2500 nehéz sorsú székelyföldi gyermek kapott ajándékot karácsonyra. És alfariasztás, a magyar légtér megsértőit akár le is lőhetik a Gripenek. A híradót látják, szép estét kívánok! Jövőre 15-20 ezer forintot is megspórolhatnak a lakók egy átlagos lakás fűtésdíjából a kormány távhődíj csökkentése miatt. A távhőszolgáltatók szerint logikus lépés volt a kormánytól, hogy a lakosság gáz és áram után ebben a szektorban is árcsökkentést kezdeményez. A Fidesz frakció vezetője azt mondta, egységes mértékű csökkentést szeretnének.
Nem érte váratlanul a szolgáltatókat Orbán Viktor miniszterelnök hétfői bejelentése arról, hogy a távhőárát is legalább 10%-kal csökkentenék januártól.
Ez egy logikus lépés, hiszen hogyha a gázára csökken, akkor teljesen egyértelmű, hogy a távhőszektornak is érdeke, hogy a versenypozícióját megtartsa. Tehát mondhatom, hogy számítottunk egyfajta ilyen jellegű bejelentése vagy intézkedés csomagra.
Az elnök hozzátette, egy átlagos 53 négyzetméteres lakás éves fűtési költsége 150-220 ezer forint között van, vagyis a 10%-os árcsökkentéssel a családok 15-22 ezer forintot takaríthatnak meg évente. A Fidesz frakció vezetője azt mondta, arra kérik a kormányt, a változtatást már január 1-től vezessék be.
Erről a legjobb tudomásom szerint a holnapi kormányülésen már döntés is születhet, és egységes csökkentést kérünk, tehát nem sávos, hanem egységes mértékű csökkentést szeretnénk elérni, egyébként minden területen.
A frakció vezető hozzátette, nem osztja a szolgáltatók aggályait, miszerint nincs elég profitjuk, amiből fedezhetik a kieső bevételeket. Rugán Antal hangsúlyozta, a nagy közmű cégeknél nem nyereséget kell termelni, hanem szolgáltatást kell biztosítani.
Az országgyűlés elfogadta jövő évi költségvetést, ez alapján jövőre 0,9%-kal nő a bruttó hazai össztermék, az államháztartás hiánya pedig 2,7% lesz. Orbán Viktor miniszterelnök közölte, a költségvetés garantálja az államadósság csökkentését, egyúttal megteremti a sok százezer munkahely megvédéséhez szükséges munkahelyvédelmi akcióterv forrásait. Az ellenzéki pártok szerint a büdzsé nem szolgálja a gazdasági növekedést és rontja az emberek életszínvonalát.
Az országgyűlés nem sokkal délután szavazta meg a jövő évi költségvetést. A büdzsé 2013-ban 0,9%-os GDP növekedéssel és 5,2%-os inflációval számol. Az államháztartás hiánya 841 milliárd forint lesz. Ez a GDP 2,7%-ának felel meg. A kormány ezzel azt akarja elérni, hogy Magyarország kikerüljön az uniós túlzott deficit eljárás alól. A miniszterelnök a szavazás utáni közleményében azt írta, a 2013-as költségvetés garantálja az államadóság csökkentését, egyúttal megteremti a sok százezer munkahely megvédéséhez szükséges munkahelyvédelmi akcióterv forrásait és a hosszú távú tartós növekedés alapjait. Az MSZP szerint a költségvetés miatt folytatódik Magyarországon az elszegényedés.
Ne csak ilyen egyszeri propaganda ízű lépésekbe gondolkodjon, mint a energiaárcsökkentés, aminek többszörösen megfizeti a lakosság más ágon az árát, hanem valódi gazdaságpolitikával az életszínvonal emelésére tegyen javaslatokat.
Az LMP szerint a kormány valótlan adatokra alapozta a jövő évi büdzsét.
Sem a növekedési szám, amit Matolcsy György beleblöffölt a költségvetésbe, sem a tartalék nagysága nem valós. Ez nem egy normális költségvetés.
A Jobbik szerint a kormány a költségvetés megalkotásánál nem törődött mással, csak az államháztartási hiány csökkentésével.
A háztartási fogyasztások csökkennek, ennek következtében az életszínvonal mutatók is romlanak.
A Fidesz viszont úgy látja, hogy a 2013-as büdzsé a munkahelyvédelem és az adósságcsökkentés költségvetése.
Az elmúlt fél év összes vitája arról szólt, hogy meg lehet-e valósítani úgy a költségvetést, hogy a hiány 3% alatt van, az államadósság csökken, és a munkahelyvédelmi akcióterv is megvalósul. Én azt gondolom, fél esztendő vitái után a mai napon bebizonyítottuk, hogy meg lehet így valósítani.
Rogán Antal hangsúlyozta, a 400 milliárd forintos országvédelmi alapnak köszönhetően pedig a kitűzött hiányt akkor is tartani lehet, ha az országot bármilyen pénzügyi válság érinti.
Az idei 93 ezerről 98 ezer forintra nő a minimálbér, a szakmunkás bérminimum pedig 108 ezerről 114 ezer forintra emelkedik jövőre. Erről állapodtak meg a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának ülésén a munkaadók és a szakszervezetek. Comba Sándor foglalkoztatás politikai államtitkár az MT-nek az egyeztetést rendkívül konstruktívnak nevezte. Döntéseinkkel semmilyen meglepetés sem okoztunk. Ez áll abban a levélben, amelyet a miniszterelnök a HÖOK elnökének írt. Orbán Viktor azt írta, tavaly részletesen bemutatta a HÖOK vezetésének a felsőoktatás átalakításának tervét, és a rektori konferencia is érdemi egyeztetésekbe bocsátkozott a felsőoktatás átalakításáról. A miniszterelnök ezt Nagy Dávid levelére válaszul írta. A kormányfő a további egyeztetésekre Balogh Zoltán minisztert hatalmazta fel, aki várta is már a hallgatók képviselői, de ők nem mentek el, mert később szeretnének egyeztetni. A miniszter kijelentette, a keretszámokkal nem fognak ismét foglalkozni, de a szerdai kormányülésen tárgyalnak majd a diákhitel 2 feltételeinek módosításáról, amelyek megnyugtathatják a jelenleg még aggódókat. Közben folytatódtak a hallgatói demonstrációk a teljes mértékben államilag finanszírozott hallgatói helyek számának csökkenés ellen. A diákok ma a miskolci kormányhivatalban tiltakoztak. A román parlament mindkét házában kétharmados többséget szerzett a Szociálliberális Szövetség, így az alkotmányozásban sincs ráutalva az RMDS támogatására. Bár Viktor pont a miniszterelnök jelölt kitart amellett, hogy kössenek valamilyen megállapodást a nagyobbik magyar párttal, a választásokon győztes pártszövetséget megosztja a kérdés.
A nacionalista kijelentéseiről ismert Gigi Becali EP képviselő most liberális színekben jutott a bukaresti képviselőházba. Azzal fenyegeti új pártját, kilép a frakcióból, ha az bármilyen egyességet köt a magyarokkal. A liberális bujóhás Oti szerint pedig megígérték szavazóiknak, hogy nem kormányoznak az RMDS-szel. A Szociálliberális Szövetség vezetését megosztja a lehetséges együttműködés a magyar párttal. Tárgyaltunk a magyarokkal való együttműködésről, nincs végső döntés. Gyakorlatilag egyetértünk, de azért nagy fenntartásaink vannak, mondta Crin Antonescu. Az már a választások éjszakáján kiderült, a kormány többséghez nem lesz szükség az RMDS voksaira. Mára pedig az is tény, hogy a választás győztese kétharmados többséget szerzett a törvényhozás mindkét házában. A miniszterelnök jelölt mégis elvi kérdésnek tartja a magyar képviselettel kötendő egyességet. Világosan látszik, hogy nincs szükségünk a parlamentben az RMDS szavazataira, mert nekünk van elég. De az új parlamenti többség nem akarja elnyomni a magyar képviseletet, nemzeti megbékélést akarunk a magyarokkal is, mondta Viktor Ponta. A választások nem hivatalos végeredménye szerint az RMDS-nek 18 képviselője lesz az alsóházban, 4-gyel kevesebb, mint az előző ciklusban. Szenátusi frakciójának továbbra is 9 tagja lesz. A szövetség vezetői kora estig nem beszéltek arról, hol tartanak a tárgyalásaik a választás győztesével.
Az Erdély Magyar Néppárt folytatja küzdelmét az erdélyi autonómia elérésért, annak ellenére is, hogy nem sikerült bejutni a román parlamentbe. A vasárnapi romániai parlamenti eredményeket értékelve Toroté Tibor pártelnök azt mondta, a magyarok alacsony részvételi aránya a kiábrándultságnak és az RMDS demobilizáló kampányának köszönhető. Szerinte 500 000 romániai magyar maradt távol az urnáktól. Toró hozzátette, a nyári önkormányzati eredményekhez képest sikerült növelni a párt támogatottságát. A néppárt jelöltjeire körülbelül 59 ezeren szavaztak.
Ez a 60 ezer szavazat, ez a folytatásra kötelez minket. Önvizsgálatra is kötelez, ugyanakkor vizsgáljuk meg, hogy hol és mennyire vagyunk beágyazottak az erdélyi magyar közösségi településein. De az, hogy folytatni fogjuk, az biztos. Sajnáljuk, hogy a 6-3-as alternatív küszöböt nem sikerült elérni, és ezáltal nem sikerült parlamenti párttá válni. De azt is tudjuk, hogy nem a parlamenti képviselet az egyetlen politikai eszköz egy pártnak a kezében.
A román sajtó szerint Ryan Basescu arcképe jelenik meg a Védelmi Minisztérium óriás festményén. A Basescu-ra hasonlító alak egy történelmi tárgyú festményen Vitéz Mihály román fejedelemségnek hódoló bojárok között tűnik fel. A festő szerint véletlen hasonlóságról lehet csak szó. Ő ugyanis az apósáról mintázta az alakot, mert a felesége kedvében akart járni.
Ez a freskó a Román Védelmi Minisztérium dísztermében található. Erdély, Moldva és Havasalföld 400 évvel ezelőtti egyesítésének pillanatát örökíti meg. Erről az alakról gondolják, hogy Böszeszkut ábrázolja, aki a kép készítésekor 1994-ben szállításügyi miniszter volt. Ezt az alkotó, aki egyébként a tárca egyik igazgatója, cáfolja. Nagyon sok szereplő jelenik meg a képen, ezért úgy döntöttem, hogy közeli ismerőseimet, barátaimat kérem fel modellnek. Van egy önarcképem is, valamint édesapámat is megfestettem. A feleségemnek is örömet akartam szerezni, ezért az ő apját is beleszerkesztettem a képbe. Mondja a festő. Az egyik román hírtelevízió ezt vitatja, így néz ki a festményen szereplő bojár, és így fest az alak állítólagos eredeti modellje, az após. Szerintük az alak egyértelműen jobban hasonlít Traian Băsescu jelenlegi államfőre. Hagyjuk már, mi lenne hasonló az após és Băsescu között. Először is nem kopasz. Igen, mondhatjuk, hogy hasonlít. Mondjuk a füle, mondja a műsorvezető. A festő az ügyet csak egy olcsó kampányfogásnak tartja. A Védelmi Minisztérium munkatársai egyébként több tábornok arcképét is megtalálni vélték az alkotáson. Név nélkül nyilatkozó dolgozók szerint Romániában bevett szokás, hogy magas rangú katonák és politikusok így próbálják megörökíteni magukat az utókornak.
Csehország és Szlovákia elutasítja a Beneš dekrétumok felülvizsgálatát, nyilatkozta a cseh képviselőház elnöke és a szlovák államfő. Csehországi találkozójuk után azt közölték, mindkét ország egyetért abban, hogy ez egy befejezett ügy. Az Európai Parlamentben három magyar képviselő októberben intézett kérdést az Európai Bizottsághoz, amelyben azt kérdezték, mikor kötelezik arra Szlovákiát, hogy a legutóbb két éve megerősített rendeleteket távolítsa el jogrendjéből. Az Edvard Beneš csehszlovák elnök által hozott rendeletek között több lehetővé tette, hogy az akkori Csehszlovákia területén élő németeket és magyarokat kollektíven bűnösnek mondják ki, megfosszák állampolgárságuktól, kitelepítsék őket, földjeiket elkobozzák. Magyar ellenes felirat található már több mint egy hete a vajdasági Topolya határában. Egy szerb férfi tette ki a táblát a saját házára, azt írta rá, hogy elköltözik a magyar fasiszták nyomása miatt. A helyi önkormányzat már felszólította, hogy távolítsa el a feliratot, de ő erre egyelőre nem hajlandó.
Eladom a házam, elköltözöm a magyar fasiszták nyomása miatt. Hirdeti a cirilbetűs szerb felirat a Szabadkád Újvidékkel összekötő autópálya topolyai lejáratánál november vége óta. A közelében kommunista jelképekkel hirdeti egyesületét a magát antifasiszta mozgalomnak nevező civil szervezet. A topolyai önkormányzat az állami felügyelőségnél kérte a tábla eltávolítását.
Szomorú dolog, ez egy olyan környezetben, ahol nagyon sok nemzet együtt és egymás mellett él és együtt élnek, tehát nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a toleranciára.
A Vajdasági Magyar Szövetség is elítéli az esetet. A pár szerint a felirat nem csak a vajdasági magyar közösséget sérti, hanem Topolya minden lakosát.
Ez az állapot tűrhetetlen, hogy ez a tábla ott van már hosszabb idő óta, nem először került oda, és a megoldás szerintünk abban van, hogy a rendőrség, az ügyészség teszi a dolgát, a felügyelőség teszi a dolgát, és egyszerűen eltávolítsák azt a táblát.
A hivatal a híradó kérdésére adásunkig nem válaszolt, és intézkedés sem történt a tábla ügyében.
A Vajdaságban elkezdődött a tanítás azokon a településeken is, amelyeken tegnap a havazások miatt nem tudták kinyitni az iskolákat. Több út azonban még mindig nehezen járható. Közben Ukrajnában csak nem 200 településen szakadt meg az áramellátás, a havazás, a havas eső és a széllökések miatt.
Kijevben több száz hókotró takarítja az utakat. Ukrajnában szinte folyamatosan esik a hó és a havas eső. A fővároson kívüli utakon a közlekedési balesetek miatt hatalmas dugók alakultak ki. Az ukrán közlekedésrendészet arra kérte a lakosságot, hogy aki teheti, ne induljon autóval útnak. A meteorológusok a következő három napra is havazást jósolnak. Hóesésben a lefagyott havat törik a járdákról Belgrád egyik külvárosában. Megtisztítjuk a járdát azoknak a háza előtt, akik mozgáskorlátozottak, illetve akik krónikus betegségben szenvednek, mondja a polgármester helyettes. A hófúvások miatt 15 település több napja megközelíthetetlen az ország délnyugati részén. Szerbiában eddig 4 halálos áldozata van a télnek. A Vajdaság nagy részén járhatóak az utak, de csak lassan lehet haladni. Montenegróban a légi, Horvátországban a vasúti közlekedésben okoz jelentős fennakadást a hóesés.
A rossz idő és az útviszonyok miatt csak mára ér Kárpátaljára az a 4 mentőautó és egy tűzoltóautó, amelyet az Országos Mentőszolgálat adományoz magyar településeknek, Mezővárinak és Dercennek, Beregszásznak. Ezeket a járműveket az OMS idei gépjármű parkjának cseréje után vonták ki a szolgálatból, ám valamennyi jó állapotban van. Az ügy jogi és pénzügyi lebonyolítását a Magyar Református Egyház Szeretett Szolgálata vállalta. A felvidéki Ungvidékre már a hétvégén megérkeztek azok az ajándékcsomagok Budapestről, amelyek gyűjtését a Rákóczi Szövetség, a Kapcsolat 2007 Kulturális Egyesület és a Szent László Társulat kezdeményezte és vitte véghez. Teszik mindezt azért, hogy erősítsék az összetartozást, valamint a tanárok és az óvó pedagógusok munkája iránti tiszteletet és elismerést fejezzék ki.
Neked is és a barátaidnak is nagyon köszönjük.
A Nagykaposi Magyar Közösségi Ház vezetője Gabri Rudolf szerint nagy szükség van a támogatásokra. A magyar laktak kis falvakban egyre nehezebb segítség nélkül bővíteni az óvodák és az iskolák eszköztárát. Az ajándékcsomagok egy részét most az Ungvidék számos óvodája, köztük a Mátyóc-Vajkóczi óvodások kapták.
A gyerekek identitását is lehet ezzel fejleszteni, a magyar anyanyelvet, nagyon szép könyvek jöttek a múltkor is.
A csomagokból a nagykaposi Erdély János magyar tanítási nyelvű alapiskola is kapott. Ide több mint 600 gyerek jár.
Könyvtárakat feltöltjük, a napközi otthonba elviszük a játékokat.
A gyűjtés főszervezője szerint a cél az, hogy valamennyi külhoni magyar vidékre eljussanak az adományaik. Mint mondja, egyre többen segítenek az ajándékok gyűjtésében és azok célba juttatásában.
9 évvel ezelőtt a Pilis Csabai Pázmány Péter Katolikus Egyetemen indítottuk el ezt, és ott a Rákóczi Szövetség helyi szervezetével szerveztük meg. Az iskolákban plébániákon, parókiákon gyűjtünk, és az oda fordulók adományait csomagoljuk be.
Az ajándékcsomagokat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat segítségével viszik el a külhoni magyar tanintézményekbe. A csapat már tovább is indult. Most erdélyi iskolákat, óvodákat látogatnak meg.
Bölte atya és a baptista szeretett szolgálat szervezésében 7. éve visznek karácsonyra cipős dobozokba csomagolt ajándékokat a székelyföldi Parajdra. Az akció által körülbelül 2500 nehéz sorsú gyermek kukkanthat be a karácsony falá, mert biztos, hogy várja ott meglepetés.
Egy lépés.
Csatárláncban pakolják a diákok az összegyűjtött ajándékokat. Bőjte Csaba ferences lenni szerzetes és a baptista szeretett szolgálat szervezésében már 7. éve küldenek karácsonyra cipős dobozokba csomagolt meglepetéseket a székelyföldi Parajdra. Egy csomagot 2 diák állít össze.
Használj egy tárgya, szóval füzettől, meg bármi, aminek örülnek.
Igen, karácsonyra.
Igen, ez is egy ilyen rajzolókészlet.
A budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium minden diákja részt vett az ajándékok összeállításában. Több mint 400 csomag készült.
Parajdon van a konkrét átadás, ez a parajdi karácsonyi ünnepsége a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, és ez a parajdi sóbányában van lent. Ezek a csomagok, ezek a teherautón egyenesen lemennek a bányába.
A szervezők még egy másik iskolába is mennek, ahol szintén gyűjtöttek a diákok. Onnan csütörtökön indulnak Parajdra, ahol szombaton tartanak karácsonyi ünnepséget.
Parajd körüli településekről jönnek a gyerekek, körülbelül 2500-an. Ezek között vannak csavatestvér gyerekei, de nagyon sokan a környező településekről jönnek, akik szintén nehéz sorsúak, és csak így kapnak ajándékot.
Nem ez az egyetlen gyűjtés, amelyben Bőjte Csaba ferences szerzetes Dévai Szent Ferenc Alapítványa részt vesz. Jónak lenni jó néven a közmédia is indított jótékonysági akciót. A támogatók által felajánlott tárgyakért minimum 100 000 forintot kell fizetni. Emellett telefonon is lehet segíteni, hívásonként 250 forinttal. A 13600-as szám felhívása után a 20-as kódot kell beütni. A 2 hetes jótékonysági akció most vasárnap egész napos műsorfolyammal zárul a közmédiában.
Stremeny Géza szobrász és Kápolnás Gergely nyerte azt a pályázatot, amelynek célja, hogy méltó emlékművet állítson a gróf Bethlen István miniszterelnöknek. A Nemzeti Könyvtár program keretében megvalósuló emlékművet jövő októberben avatják fel, jelentette be Kerényi Imre, a program miniszterelnöki megbízottja. 5 szobor készül, 5 köztér újul meg, és a könyvsorozat első 24 kötete jelenik meg a Nemzeti Könyvtár program keretében 2013 karácsonyáig. A szobrok elkészítését a kormány finanszírozza, az önkormányzatok pedig felújítják azokat a köztereket, ahová az alkotások kerülnek. Emléktáblát állított a holokauszt áldozatainak és az életmentőknek a külügyminisztérium az Erzsébet híd Pesti híd főjénél. Az ünnepségen részt vett Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövet és Németh Zsolt külügyi államtitkár. Az államtitkár beszédében úgy fogalmazott, a független és a szabad Magyarország megvédi polgárait. Németh Zsolt szerint azzal, hogy az embermentő egykori svéd diplomatát, Raoul Wallenberget állították az egy évig tartó állami rendezvény sorozat középpontjába, világosság kívánták tenni, hogy a mai Magyarország nem felejt. Tette a saját múltját, és kész szembesülni történelme legsötétebb korszakaival is. Már az első világháborúban hősi halált halt a 130 éve született Horváth Antal, a hivatalos nyilvántartások szerint azonban még mindig él, így a leszármazottai nem igényelhetik vissza örökségüket. A kálvária már 5 éve húzódik, és még további évekbe telhet, míg az örökösök hozzájuthatnak a járandóságukhoz.
14-i háborúban esett el valahol Oroszországban, mi még nem voltunk ezen a világon.
Tóth Antal nagyapját az első világháborúban eltűntnek nyilvánították, de halotti bizonyítványt nem kapott a család. A gyergyószárhegyi születési anyakönyvek pedig a 80-as években egy tűzben megsemmisültek, vagyis ősük létezését sem tudják igazolni. Emiatt viszont Tóth Antal nem kaphatja meg a nagyapjától származó 136 aranykorona értékű erdőtulajdonát.
Lehet, hogy azt várják, hogy 130 év után jelenjen meg nagyapám, és mondja nekik meg, hogy írják át a nevemre.
Az örökösök Bécsben a katonai nyilvántartásokat őrző intézetnél találtak adatokat, amelyek szerint Horváth Antal az osztrák-magyar hadsereg katonájaként 1915-ben hősi halált halt. Ezt az iratot azonban nem fogadták el Romániában.
Azt kell tudni, hogy ha nem Szárhegyen hal meg, akkor az illető a szárhegyi anyakönyvbe nincsen beírva, mint halott. Ezért mi nem tudunk olyan dokumentumot kiállítani, amelynek nincsen alapja.
A román törvények alapján el kellene indítani a halottá nyilvánítást, ez akár évekbe is telhet.
Az érdekelt fél el kell indítsa a halotti nyilvánítását, aki után úgymond örökölni akar. Ezzel az aktával elmegy majd a közjegyzőhöz, ahol megszerzi az örökösi minőségét.
A 77 éves Tóth Antal attól fél, hogy a hivatali bürokrácia miatt olyan sokáig tarthat az eljárás, hogy meg sem éri az ügyintézés végét. Járandósága így el is veszhet.
30 gyereket és 6 felnőttet kellett kimenekíteni klórgázszivárgás miatt a zalaegerszegi Pajzs Dezső általános iskola uszodájából. A balesetet a reggeli órákban az intézmény gondnoka jelezte, aki véletlenül savat öntött a hipós tartályba, amitől mérgező klórgáz szivárgott. A gondnokot megfigyelésre kórházba szállították. A katasztrófa védők kiürítették az épületet és lezárták a gázt tartalmazó tartályt. Az uszodában lévők közül senki sem sérült meg. Évente többször előfordul, hogy egy légi jármű engedély nélkül érkezik a magyar légtérbe, és a pilóta nem lép kapcsolatba a földirányítókkal. Ekkor lép akcióba két kecskeméti Gripen vadászgép, ezt hívják alfariasztásnak. Ilyen eset novemberben volt utoljára. A legtöbbször a vadászgépek megjelenése is elég, hogy a pilóta észrevegye, nem kapcsolta be a rádióját, de ha kell, a Gripenek akár le is lőhetik a légtérsértőt.
Alfariasztás gyakorlat a kecskeméti légibázison. A Gripenek műszaki személyzete azonnal a hangárokhoz rohan, és megkezdik a két elfogó vadászgép előkészítését. Néhány másodperc múlva a pilóták is megérkeznek, majd a szükséges ellenőrzések után kigurulnak a Gripenek. Megkezdődik az elfogás, azaz a vadászgépek utolérik a légtérsértőt, beazonosítják a típusát és a nemzetiségét, majd megpróbálnak kapcsolatba lépni a pilótájával.
Általában a Gripenek megjelenése után az elfogott légijármű vezetője tudja, hogy mi a teendője, és helyreáll a két oldalú kapcsolat a földi irányítóval. Innét követik tovább az útvonalán, majd amikor a magyar légteret elhagyja, a Gripen géppel visszafordul az eredeti bázisára is ott leszel.
Ha a légtérsértőgép menekülni próbál, a Gripenek akár le is szállíthatják.
hogyha itt valamiféle ellenséges tevékenység várható, vagy ilyet regisztrált a rendszer, akkor természetesen ez odáig is mehet, hogy a figyelmeztető tűz lövésén keresztül adott esetben, ha kell, akár megsemmisítik a repülőgépet.
Az elfogó vadászrepülők szerepe a 2001-es New Yorki terrortámadás óta különösen felértékelődött. Az eltérített utasszállítók rádió kapcsolata ugyanis a becsapódás előtt megszakadt a földi irányítással. A magyar légtéren évente 450 ezer légi jármű halad át. Ezek közül idén 32 pilótája nem jelentkezett be a légiforgalmi irányítókhoz, amikor a határhoz ért. A többségüknél azonban később helyreállt a kapcsolat, így alfariasztásra összesen 6 esetben volt szükség. A Híradó Csillahár Tamás tudósította Kecskemétről.
Most jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés után a közbeszédben a romániai választások eredményei Toroté Tibor néppárti elnökkel és Kovács Péter RMDSZ főtitkárral elemzi. Süvelyes Gergő, én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét, találkozunk holnap is, viszontlátásra.
A műfogsót viselek, sokkal óvatosabb lettem. Nevetés közben mindig attól tartottam, hogy a fogsorom meglazul. Végül a férjem megkérdezte, hová lett a lány, aki mindig felszabadultan nevetett.
A korregát javaslom akkor is, ha a műfogsor jól illeszkedik, mivel erős tartás biztosít akár 12 órán át.
A korregát most már rendszeresen használom, a férjem ismét nevető lánynak hív.
Erre csörög a dió.
És mákunk is van.
De hosszú ez a karácsonyi lista.
A Tesco-ban mindent megtalálsz. Ponty, pulyka, beigli, díszek, pazar, játékok és fantasztikus árak. Mi mindenre gondolunk, ami szépé teszi az ünnepet.
A habcsókot se felejtsd el.
Megédesítjük az ünnepeket. Az omlós, mákos vagy diós tekercs darabja most csak 399 forint.